Sziasztok! Ez itt a Mérlegen 5. évadának első adása. Én Zinzi Stefán vagyok.
Én pedig Galica Dorina.
Az idei évet a magyarországi startupok helyzetének bemutatásával indítjuk, ebben pedig Oszkó Péter, az Oxo Holdings alapító vezérigazgatója lesz a segítségünkre. De addig is, ahogy eddig is megszokhattátok, pár könnyedebb hírrel indítjuk az évet. Dorina, mit hoztál?
Azt nem ígérem, hogy nagyon könnyed lesz, de mióta legutóbb itt beszélgettünk, egy elég fontos változás történt a világban, ugye beiktatták Donald Trumpot, ő pedig igazából már a beiktatása előtt repülőrajtot vett, és elintézte, hogy minden róla szóljon, ami alapvetően nem meglepő egy megválasztott amerikai elnöknél, de ő azért ezen is túltett. Ugye még az előző adminisztráció indította el a TikTok betiltását Amerikában, amiatt, mert hogy Kína az alkalmazással adatokat gyűjt a felhasználókról, és ezzel a saját állampolgáraikat akarták védeni. Erre az amerikai legfelsőbb bíróság döntése is ráerősített, tehát eldőlt, hogy búcsút mondhat a TikTok Amerikának, vagy az amerikai TikTokozók a TikToknak. És hát azzal már elég sokat foglalkoztunk, hogy végül akkor tényleg leállt, de mindössze pár órára.
De egy időre, ha jól emlékszem, tényleg leállt, nem volt valami ilyesmi?
Igen, néhány órára, szerintem egy fél nap volt maximum.
Gyakorlatilag... Azért az már dráma.
Gyakorlatilag fel se tűnt, mondjuk innen nézve, még akkor se, ha az ember TikTokozik, főleg, hogy azt hiszem magyar idő szerint nagyjából éjszakára esett, vagy kora reggelre. De az amerikai felhasználók azt megelőző napokban azért érzékeny búcsút vettek. És hát én leginkább nem ilyen nagy influencereket szoktam látni, vagy nekem nem azokat dobja fel az algoritmus, hanem tényleg olyanok, akik még ha csinálnak is belőle valamennyi pénzt, alapvetően ilyen kedves aranyos videókat osztanak meg, nem tudom, egy házaspár, aki Disney dalokat énekelget szabad idejében, és ez nem olyan kellemetlen, mint amilyennek elsőre hangzik.
Annak hangzott, igen.
Nem, tényleg aranyos. Esküszöm. Vagy egy, nem tudom, egy másik házaspár, ahol az egyik fél azzal vicceli meg a párját, hogy aki vak, hogy kicserélt random tárgyakat a lakásban, és megvárja, hogy mikor tűnik fel neki. Szóval ilyesmiket, na és
ők mind szomorúak voltak akkor most?
Hát nagyon, mindenki. Ami egyébként egy tök aranyos jelenséghez vezetett, mert mindenki elkezdett ilyen búcsú videókat feltölteni. Voltak emberek, akik tényleg sírtak, hogy most ennek a történetnek itt vége van.
És a bevételi forrásaiknak?
Igen, erre megvolt egyébként a vésztervük, mert szorgalmasan elkezdték átterelgetni a követőiket a más közösségi médiás oldalakra, ugye az Instagram meg a YouTube az magától értetődő, ami nekem elég vicces, hogy a Red Note nevű platformra is kezdtek terelni, ami egyébként szintén kínai tulajdonban van.
Tehát de az biztos nem olyan kínai.
Az biztos nem, az rendben van. Szerintem ez egy ilyen protest megmozdulás, hogy nem, én tényleg szeretném, ha a kínaiak ellopnák az adataimat.
De nyugtass meg, remélem a TikTok tulajdonosa, a Red Note tulajdonosa is, mert ugye ez általában így szokott működni.
Ezt sajnos nem csekkoltam. De valószínűleg egy érdekeltségi kör lesz. Na de akkor eltelt néhány óra, és megjelent a TikTokon az alábbi üzenet, az üzemeltető ezt tette közzé. Köszönjük Donald Trump elnöknek, hogy megadta a szükséges biztosítékokat szolgáltatóinknak arra, hogy nem kell büntetéssel számolniuk, ha elérhetővé teszik a TikTokot több mint 170 millió amerikainak. És hát ez eleve elég furcsán hangzik, hogy valaki így név szerint megvan nevezve, és erről a demokrata kongresszusi képviselő Alexandria Ocasio-Cortez, aki egy ilyen nagy közösségi médián elég népszerű politikus, ő tett közzé egy videót, hogy eleve már elnöknek nevezik, pedig még épp nem az. Oké, formalitás, nagyjából 24 óra volt hátra az eskütételéig.
Fie, biztosra mentek.
De akkor is teljesen abszurd. Másrészt arra hívta fel a figyelmet ő is, hogy soha nem szoktak ilyen jellegű céges közleményekben konkrét nevet mondani.
Hát valószínűleg ebben is egy új világ néz elénk, nem csak számos más dologban Trumppal, hogy igen, ő szereti, hogyha neki személyesen köszönik meg, valószínűleg ez is benne volt ebben a levélben.
Így van. És hát ezzel tényleg úgy néz ki, hogy a legnagyobb közösségi médiás platformok ilyen Trump közeli körökhöz kerültek, ugye a Metát üzemeltető, vagy a Meta tulajdonosa Mark Zuckerberg az elsősorban ült a beiktatáson, közvetlenül mellette az X tulajdonosa Elon Musk, és hát akkor most már ez is
És ugye hát az is sokat mondó, hogy mondjuk ezek a tech vezérek miket tesznek az utóbbi időben, és itt igazából nem csak tech vezérekről lehet beszélni, hanem akár a nagy amerikai vállalatokról, hiszen például a Meki is lemondott az ilyen sokszínűségi vállalásairól. A Meta ugye a Zuckerberg féle Facebook pedig a tényellenőrzésről mondott le, úgyhogy hát szép új világ.
Igen, de hogy egy kicsit humorosabb részen hagyjuk abba. Közvetlenül a leállás előtt, illetve abban a pár órában az európai, a kanadai, meg az ausztráliai felhasználók is rájöttek, hogy ez számukra is nagy probléma lesz, hogyha az amerikaiak elveszítik a TikTokot, mert hát kim fogunk nevetni? Kitől jön majd a szórakoztató tartalom, hogy nem tudnak egy országot megnevezni Európában és hasonlók, de megvolt a megfejtés, hogy akkor ki lesz a következő udvari bolond. Van tippet, hogy melyik nép nyerte meg ezt a megtisztelő?
Nincs, nem ismerek.
A franciák.
Na, jó, jó helyre került. És akkor én igazából annyira nem is távolodnék el, legalábbis annyiban, hogy ismét egy kínai cégről lesz szó, ugyanis aki mondjuk az elmúlt két hétben felment a netre, az valószínűleg találkozott a DeepSeek nevével. Ez ugye egy újfajta mesterséges intelligenciát dobtak piacra, aminek a különlegessége egyrészt az, hogy tényleg töredékébe került, mint amennyiből mondjuk az OpenAI-t felépítették, és ami ugye hatalmasat robbant két-két és fél évvel ezelőtt, illetve hogy a működtetéséhez sem kellenek akkora erőforrások. Ez jól látszik az Nvidia-nál, aki a megjelenése után egy nap alatt annyit bukott, mint egy 5 évnyi magyar költségvetés, ami azért nem kevés.
Hát nem.
Tehát a DeepSeek most úgy néz ki, tényleg letarol mindent, de hát azért még vannak gyerekbetegségei, például én beírtam, hogy kicsoda Zinzi Stefan, és kiderült, hogy Zinzi Stefan ismerted nevén Stefan Zienziel, egy lengyel származású magyar válogatott kézilabdázó.
Na, de ez egy szép teljesítmény.
Ez nem is rossz, és általában eléggé meghatározó alakja vagyok a magyar kézilabdának, de rád is rákerestem, és kiderült, hogy Galica Dorina, vagy Dorina Galica, ugye ki hogyan szereti, egy magyar származású kézilabdázó. Úgyhogy úgy látom, és kérdően most zárójelben hozzáteszem, egy harmadik kollégánkra is rákeresem, és kiderült, hogy ő is kézilabdázó.
Hát, tehát, hogy
lehet, hogy egy kicsit ilyen kézilabda freak a DeepSeek, de ebben most nem menjünk annyira bele.
Lassan alakíthatunk céges kézi csapatot.
Ez nem is hosszú ötlet különben. De különben még további gyengeségei van, és vannak a HVG-n, a Techrovatunk egy szép nagy cégben tesztelte a platformot, és ott kiderült, hogy a HVG nevével se volt tisztában, voltunk három világgazdaság, de helyi vállalkozók közössége is, és amikor ott kijavították, különben én most rákeresem, és most már heti világgazdaság voltunk, úgyhogy akkor ezt már legalább megtanulta. Ez mindenképpen jó hír. A leírásban majd megtaláljátok ennek a cikknek a linkjét.
Ez az az alkalmazás, aminél ha rákérdezel a Tiananmen téri zavargásokra, akkor azt mondja, hogy inkább beszéljünk másról?
Ez sokkal durvább volt különben, sokkal durvább volt. Ezt az említett tesztcikünkbe meg is kérdeztük, azt a kérdést tettük fel, hogy mit tudsz a Tiananmen téri történelmi eseményekről, és a DeepSeek el is kezdte generálni a választ. Magyar nyelven elkezdte megmagyarázni, hogy miért volt ez szükséges a kínai vezetés részéről. És egyben egy olyan kifejtésbe is kezdett, ami hülyen tükrözi a kínai kommunista párt narratíváját. Majd a semmiből még a szöveg írása közben törölte az egészet, és a végén annyi jelent meg, hogy angol nyelven, hogy sajnáljuk, de ez a képességeinken túlmutat, inkább beszéljünk valami másról. Tehát, hogy igen, azért vannak ilyen részei. Én különben próbáltam...
És akkor így lehet témát váltani, hogy jó, akkor nem tudom, beszélgessünk Tajvanról inkább.
Vagy az időjárásról. Nem tudom. Tajvant azt nem próbáltam, de valószínűleg hasonló falakba ütköznénk. Mindenesetre én próbáltam néhány relevánsabb, ilyen üzleti szempontból relevánsabb kérdés is feltenni neki. Az egyik kérdésem pedig az volt, hogyha most akarok céget indítani, akkor mit kéne tennem? És különben ilyen pontokba szedte össze, de én azt mondom, hogy ez így nagyjából oké. Volt. Tehát, hogy legyen marketinged, online jelenléted, a termékkör, legyen üzleti terve. Tehát nem mondom, hogy egy alapból ez egy olyan embernek, aki mondjuk nulláról kezdnek, ez hatalmas segítség lenne, de mondjuk azt, hogy támpontokat adhat, egy nagyon kezdetleges támpontokat, amikor hogyha neten beírod, akkor ezeket megtalálod. Viszont érdekesebb volt, hogy feltettem neki egy olyan kérdést is, hogy van egy pékségem, ami rosszul megy, rengeteg vetélytársunk van, és akkor mit ajánl. És itt már volt egy különben egy-két ilyen érdekesebb dolog. Nem mondom, hogy ezek ilyen világ megváltó dolgok lennének, de így voltak ilyenek, hogy például...
Remélem azt, hogy hagyd el a mazsolát. Például.
Az pont nincs benne. Sajnálom, ez pont nincs benne, de olyanok vannak például, hogy tanácsokat ad, hogy hogyan használjuk például az Instagramot, TikTokot, mutasd be sütési folyamatokat, hogyha van családi recepted, azt külön hangsúlyozzad, és akkor azt, hogy a nagymamám receptje az így készült, arról tegyél fel videókat. Vagy például akár azt is ajánlja, hogy előzd meg a nyitvatartása a vetélytársaidat, vagy maradj tovább nyitva, hogy kiszolgáld a koránkelőket és a későn hazatérőket.
Mondjuk a további nyitvatartást azt meg tudom érteni, ha nekem azt javasolná valaki, hogy keljek korábban, akkor valószínűleg ott csapnám le a laptopot.
az lehet, látod. És még egy kérdést feltettem neki, ebben viszont majd a Oszkó Péter segítségét szeretnénk kérni, ugyanis megkérdeztem a DeepSeek-től azt is, hogy ha a vállalkozásom kockázati tőkét szeretne bevonni, akkor mik az első lépések? De akkor ezzel várjuk meg a vendéget, aki hamarosan jön.
Maradjatok velünk!
És akkor, ahogy ígértük, már itt is van velünk a stúdióban Oszkó Péter, az Oxo Holdings alapító vezérigazgatója. Szia, üdvözlünk!
Sziasztok!
A hallgatóknál már felvezettük, hogy ugye a DeepSeek mit ajánl egy kockázati tőke befektetése készülő cégnél. Ott van előtted a papír, mi a véleményed róla?
Én azt gondolom, hogy egy frappáns összefoglaló, méghozzá azért, mert azt ugye tudjuk, hogy a generatív AI modellek azok nem csinálnak mást, mint az elérhető összes információt szintetizálják, és próbálják minél közérthetőbben összefoglalni a kérdező számára. Én is csak elkezdtem próbálgatni a DeepSeek-et, hogy igazak azok a pletykák, hogy sokkal kisebb erőforrás igényel is képes ugyanazt produkálni, mint az amerikai modellek, és most ez alapján, a példa alapján úgy tűnik, hogy frappáns jó összefoglalókat készít, tehát ez tényleg egy jó szintetizálása annak, hogy az elmúlt néhány évtizedben milyen elvárásrendszer alakult ki a kockázatitőke piacon, és milyen szokásjog az alapítók részéről, hogyha egymással tárgyalásba próbáltak bocsátkozni. Ezzel együtt én rá tudok mutatni hiányosságokra, de ez a hiányosság az nem a DeepSeek hiányossága, hanem az már a piac hiányossága, tehát a korábban bevett piaci gyakorlatoknak a megszokásait mutatja, ahhoz képest, hogy ma már egy picit más piac van, és picit más gondolkodást tud sikerre vezetni szerintem ahhoz képest, hogy mihez szoktak hozzá a befektetők, de főleg az alapítók abban a néhány évtizedben, amikor sok pénz volt a piacon.
Hát ezt ne engedjük el akkor ilyen könnyen. Mik ezek a különbségek?
Ugye azért a forrásbevonási szokások olyan piaci körülmények között alakultak ki, mondjuk 2013 és 23 között, amikor nagyon sok pénz volt a piacon, tehát alapvetően a befektetőknek volt az a feladata, hogy helyezzék ki minél nagyobb arányban, minél gyorsabban növekedő értékelések mellett, és az értékelésbeli növekedésből csináljanak minél inkább pénzt. Tehát alapvetően nem volt nagyon szigorú elvárás az, hogyha valaki pénzt, tőkét akar bevonni, akkor azt rögtön már nyereséges gazdálkodásra tudja fordítani, és azonnal ki tudja mutatni, hogy az a pénz az nagyon jól volt elköltve, mert azonnal bevétel lett belőle, és azonnal önfenntartó vállalkozást épített belőle. Ez az utolsó szempontok egyike volt, sokkal inkább az volt a szempont, hogy építs olyan sztorit, amiről majd egy év múlva meg elhiszi valaki, hogy kétszer annyit ér, és két év múlva elhiszi valaki, hogy négyszer-ötször annyit ér. És igazából ezt add el a befektetőknek. Tehát ez a szemlélet uralkodott legalább egy évtizedig azon a piacon, ahol nagyon sok pénz volt, és a befektetők is úgy gondolkodtak, hogy nekik is abból kell pénzt csinálni, hogy majd ők befektetnek egy értékelésen, de majd mindenki más így jön egy sokkal nagyobb értékelést belátható időn belül.
Ez a tipikus a fektesbe 10 cégbe, abból lehet, hogy 9 el fog bukni, de az egy visszahozza a maradék 9 befektetést.
Hát ha valakinek 10 befektetésből 9 elbukik, akkor már azért nem áll jól. Nem, ez inkább tipikusan az, hogy annyi pénz van a piacon, hogyha befektesz 10 cégbe, abból tényleg csak a leghasználhatatlanabbak és a legrosszabbak fognak elbukni, és még a közepes is fog tudni egy következő kört találni, mert annyi befektető dolgozik a piacon, és akkora befektetési kényszerrel, annyi pénzkihelyezési kényszerrel, hogyha egy cég már hozza az üzleti terve 50-60%-át, arról már elhiszik, hogy egész jó lesz, és már elfogadják, hogy kétszer annyit ér, még hogyha nem is hozta azt sem, amit eredetileg ígért. Tehát ez a piac inkább arról szólt, hogy mutass be növekedési sztorikat, mutass be olyan sztorikat, amiről elhiszük majd, hogy más elhiszi, hogy egyre többet ér, és ezért lesz olyan befektető, aki berak pénzt, mert abban reménykedik, hogy majd magasabb értékelésen tud kiszállni. Ez akkor működik ez a modell, hogyha nagyon sok pénz van a piacon, és nagyon sok az elkölthető pénz. Amint megváltozik a piaci környezet, és amint kevesebb az elkölthető pénz, sokkal óvatosabbak lesznek a befektetők, csak olyan cégeket keresnek, amik akkor is megállnak a lábukon, hogyha nem tudnak következő kört találni, mert ez ma a legnagyobb veszély a piacon, hogy én berakok pénzt egy cégbe, de annyira ki van száradva a piac, hogy hiába gondoljuk azt, hogy az majd egy-két év múlva dupla értékelésen, háromszoros értékelésen bevon pénzt, de egyszerűen nincs pénz a piacon, akkor még ha jól működik a cég, akkor se tud bevonni. Ha közepesen működik, még kevésbé haragszul, akkor meg egyáltalán nem. Tehát nem lesz lehetősége a nem olyan jó teljesítményű cégeket is továbbvinni, de még a jó teljesítményű cég se biztos, hogy talál következő körös befektetést, bármennyire túlszárnyal minden várakozás, mert ha nincs pénz a piacon, akkor nincs befektetés. Tehát nekem ma már úgy kell befektetnem, hogy bármi történik, az a cég megálljon a lábán. Én nem abból fogok nyereséget csinálni, hogy majd lesz valaki, aki kétszer akkor értékelés mellett is befeket, hanem abból fogok nyereséget csinálni, hogyha az én befektetésemből az a cég már megáll a lábán, és akkor is van megoldás, hogyha éppen nincs következő körös befektető, de persze, ha van, akkor meg majd még nagyobbat tud növekedni. Ezért már nem csak azt kell tudni eladni a befektetőknek, hogy mekkora ez a sztori, és hogy fog háromszor, négyszer akkorát érni majd néhány éven belül, hanem azt is el kell adni a befektetőknek, hogy igen, ebből a pénzből, amit tőled bevonok, ebből egy működő vállalkozást fogok tudni csinálni. És ez az, ami még nem jelenik meg ilyen erősen ebben a papírban. Sőt, azt jelenik meg, hogy át is kell gondolni, hogy szabad-e bevonni ilyen módon pénzt, mert arra nem szabad pénzt bevonni ma, hogy majd lesz valaki, aki kétszer akkor értékelést is elfogad. Mert ha nem lesz, akkor és egyébként nem sikerül bele céget építeni, akkor vége a projektnek. Tehát önmagában a bevont tőke, hogyha nem találja meg a megtérülését, akkor meg tudja ölni a projektet. Csak arra szabad bevonni, hogyha valaki maga biztos abban, hogy abból a bevont tőkéből, abból tényleg el tud odáig jutni, hogy az a cég az működőképes legyen, és ha egyébként jó a piac, és a jó piac miatt még egyszer akkorát lehet növekedni, vagy még tízszer akkorát, és lehet tőkét is lenni, akkor persze vonjon be. De önmagában arra üzleti modellt építeni, mivel az elmúlt 10 évben lehetett, hogy úgyis lesz majd pénz a piacon, aki még kétszer akkora értékelés mellett is megfinanszírozza a céget, erre most mondjuk úgy, hogy életveszélyes. És ez a DeepSeek-nek az összefoglalóján még azért nem tükröződik, mert ő nyilván az elmúlt évtized megszokásaiból alakította ki azt, hogy hogyan kell tőkét bevonni.
Én egy definíciót fogok kérdezni, amit szintén megkérdezhettem volna a DeepSeek-től, de valószínűleg annyiféle válasz van rá, hogy most a tied érdekelne a legjobban. Valószínűleg elég sokat fogunk ebben az adásban beszélgetni a startupokról. Szerinted mitől startup egy startup?
Hát ugye egy olyan szónak a definícióját kérdezed, amit szinte mindenki más módon használ. Tehát már ez önmagában nehezítő tényező. De én el tudom mondani, hogy mi az a típusú cég, akit mi startupnak tekintünk, tehát olyan típusú cégnek, aki egyetem fel tudja kelteni egy kockázati tőkésnek az érdeklődését. És aztán majd szívesen elmondom, hogy milyen értelemtorzulásokon ment ez a szó át. De az én gondolatrendszeremben az a cég a startup, ami kezdeti, forradalmi, addigi megszokásokat megkérdőjelező ötletekből indul, és ezekkel az ötletekkel, ezekkel az üzleti megoldásokkal, új termékekkel, új szolgáltatásokkal olyan sebességgel tud megváltoztatni piaci viszonyokat, hogy egyrészt exponenciálisan tud növekedni, és ebből az exponenciális növekedésből olyan piaci részesedést tud szerezni, hogy lényegében akár nagyobb cégeknek a beállt részesedését és ügyfélkörét is meg tudja szerezni magának. Az ilyen típusú növekedési sztorik azok, amelyek megfinanszírozhatók olyan tőkével, aminek egyrészt magas a kockázatviselési képessége, mert azért az elején elhihetjük, hogy valaki forradalmat fog csinálni a saját piacán, de hogy sikerül vagy nem sikerül, annak azért magas a kockázata. Viszont ez emellett a magas kockázattűrő képesség mellett magas a hozam elvárása, tehát a kockázati tőke az drága, pont azért, mert egy befektetések egy része bedől, a jól működő befektetéseken meg simán 20-30%-os éves hozamokat akar realizálni, hogy összességében a teljes portfólión is nyereséges tudjon maradni, de egy olyan sztori, ami nem csak értékelésben, hanem tényleges ügyfélkör, bevétel, minden más növekedésben is exponenciális számokat mutat, az bőven kitermeli ezt a hozamot. Ami nem, az nem. És ugye az előbb elmondtam, ezt a hozamot akkor, amikor sok pénz van a piacon, érdemi üzleti teljesítmény nélkül is el lehet érni, ha csak valaki azt mondja, hogy úristen, egyre több pénzt kapok, egyre magasabb értékelések mellett, csak az értékelések növekedése is azt tudja mutatni, hogy hát én beszálltam X-en, ez már 2x-et ér, ebből kijön bőven az évi 20-30%, de ettől még valami nem startup. A startup attól startup, hogy ténylegesen üzletileg is produkálja ezt a növekedést, azt a növekedést, aminek az eredményeként ügyfeleket, bevételt, minden mást el tud venni a piacról. És az én szemben, vagy az én szemléletemben a startupnak még egy fontos kritériuma van, és ezért nagyon izgalmas egyébként szerintem az egész iparág számára most ez a DeepSeek történet, hogy ez az egész startupkodás ez úgy jött létre, hogy olyan gyors technológiai fejlődés alakult ki, és olyan gyors piaci paradigmaváltások, hogy relatíve kisebb befektetésekből is meg lehetett rengetni nagyvállalati piaci pozíciókat. Tehát, hogy óriás nagyvállalatok, óriás K plusz F költésekkel nem tudtak versenyre kelni néhány fiatal csapattal, akik töredékpénzből tudtak sikersztorikat építeni, egyszerűen azért, mert a nagyvállalatok vállalati kultúrája az nem engedi meg a kísérletezést és az őrült ötletek kipróbálását. És hiába költött el a Kodak, most meg lehetne nézni, hogy mennyi K plusz F költése volt a Kodaknak a bedőlése előtti évtizedben, és ehhez képest jött az Instagram, pár fiatal srác, és a Kodakhoz képest töredékköltésekből meg tudott csinálni egy olyan képmegosztó alkalmazást, ami a teljes fotózás fogyasztási vagy felhasználói szokásait megváltoztatta a piacon. Ez egy startup sztori. És az Instagramnak nem volt szüksége 100 milliárd dolláros befektetésekre ahhoz, hogy megváltoztassa a piacot. De érdekes módon, ahogy ezek a technológiai sztorik fölnőttek, kialakult az a big tech világ, ami épp az ellenkezőjét csinálja, mint amit a startupok eredetileg csináltak. Lényegében tőkekoncentrációval, pénzkoncentrációval próbálja a viszonyokat megváltoztathatatlanná tenni, és valójában a big tech világban egyre nehezebb ez az eredeti startupkodás. És mondom, számomra ezért is izgalmas ez a DeepSeek sztori, mert hogy ugyan még vita van arról, hogy ők valójában mennyi pénzből produkálják nagyjából ugyanazt a minőséget, bizonyos szegmensben jobbat, bizonyos szegmensben kevésbé jobbat, mint az OpenAI meg a ChatGPT, de hogy picit újra hadat üzent ennek a mostanra kialakuló big tech világnak, hogy legyen újra az a verseny legfontosabb kritériuma, hogy ki a leginnovatívabb, és ne az, hogy kinek van a legtöbb pénze. A startupkodás eredetileg arról szólt, hogy kevés pénzből is megcsinálom azt, amit már sok pénzből. És most arra ez teljesen megfordult. Ugye az egész piac abban az irányba ment el, hogy a technológiai befektetések is a legnagyobbakhoz mennek, és azoknak az óriási tőke elszívó, tőke koncentrációs hatása, és mindenki már előre elhitte, hogy az egész AI-t meg mindent el fogja vinni az USA piacra, aminek nyilván a legnagyobb a tőke elszívó hatása. Európában már rég lemondtunk arról, hogy itt lehet bármit csinálni az AI, az nem, abba itt miért próbálkoznánk ugyan minek, és ebbe egy nagy challenger lett a DeepSeek. Önmagában azért, mert hogy megfogalmazta azt az alapállítást, hogy jó innovációval, vagánsággal, akár a megszokások megkérdőjelezésével el lehet érni ugyanazt, mint amit máshol nagy pénzből el lehet érni.
Igen, de ugye mondtad, hogy van a nagy pénz versus innováció, de hogyha megnézzük például a OpenAI-t, azt is ugye a Microsoft lényegében felvásárolta, vagy nem vásárolta? Felvásárolta?
Hát ugye most, hogy most hogy áll ez a vita, hogy ki milyen jogokat kap a részvényesítők
szerkezetben.
Elég sok pénzt beletettek, az igen, biztos. Igen, az ennek most nem tudom az éppen aktuális állapotát, de nyilván az van, hogy nagyon nagy finanszírozást tett a Microsoft vele, és további finanszírozást attól tette függővé, hogy milyen típusú további előjogai lehetnek. De az OpenAI csak egy példa, hát most meg lehet nézni az Nvidia-tól kezdve az összes nagy technológiai céget, hogy mekkora tőke bevonzás és felhalmozás volt ezeknél a nagy cégeknél. És meg lehet nézni mondjuk a kis közepes méretű kockázati tőke alapokat, akik pedig iszonyú mennyiségű forrást vesztettek. Tehát valójában az eredeti hagyományos romantikus startupkodásra a mai világban sokkal kevesebb pénz jut. A befektetési pénz az elmegy a nagyvállalatok irányába, akik attól, mert technológiai cégek ugyanúgy nagyvállalatok. És itt ez a kérdés, hogy lesz-e annyira nehezen modellezhető a jövő fejlődése, meg lesznek-e annyira ellustultak és elnehezültek azok a technológiai cégek, akik ugyan technológiai cégek, de nagy cégek, és óriási mennyiségű tőkevonzás az olykor lassíthatja is a reakciókat, meg elkényelmesítheti a működést, hogy újra eljön az a korszak, hogy kis kihívók is meg tudják kérdőjelezni a nagyok teljesítményét. Én bízom benne, hogy igen, mert egyrészt nekünk kockázati tőkebefektetőként ez az érdekünk, mert Európában, sőt az európai félperiférián sosem fogunk tudni 100 milliárd dollárokat befektetni. Tehát kicsiből próbálunk építkezni, és azt próbáljuk bebizonyítani a világnak, hogy mi ebből is tudunk nagyot építeni, meg az egész világnak az az érdeke, hogy ne az legyen, hogy a technológiai innováció az néhány nagy technológiai monopólium kiépüléséhez vezet, és onnantól fogva visszaáll ez a fajta nagyvállalati kultúra, és megszűnik egyáltalán a startupkodás. Úgyhogy én nagyon drukkolok ennek, hogy ez egy újra ilyen nem előre kiszámítható és a kis kihívóknak lehetőséget adó világ eljövetelét jelzi előre.
Azt mondtad, hogy bizakodó vagy, meg nagyon szurkolsz nekik, és optimista mennyire vagy, hogy ez megvalósulhat?
Ebben a koordinátorrendszerben én nem vagyok pesszimista, most ezt negatívan fogalmaztam meg, lehet, hogy nem a legszerencsésebb. A világgazdaság számos más szegmensében azt gondolom, hogy komoly kihívások várnak ránk. Induló vámháborútól kezdve a növekedési korlátok egyre szélesebb köréig egy stagflációs veszély most már nem csak Európában, hanem Európán kívül is, ázsiai nagygazdaságokban, akár a USA-ban is egy idő után, tehát itt szerintem komoly kihívásokkal teli nehéz évek állnak előttünk. Talán tavaly még lehetett ebben az iparágban, tehát a befektető iparágban is hallani olyan hurrá optimista, én már akkor is hurrá optimistának gondoltam megjegyzéseket, hogy hát egy év már egész más lesz a piac, és alacsonyabb kamatkörnyezet, alig lesz infláció, és visszatér az alacsony kamatok nagy pénzbőség világa. Én emlékszem, hogy tavaly március-áprilisban volt talán Amsterdamban egy befektetői konferencia, ahol ültem egy panelban, és én voltam az egyetlen, és szerintem nem. Tehát, hogy semmi olyan külső körülmény nincs, ami a wishful thinkingen, a vágyakozásokon kívül azt mondaná, hogy ez a változás jön. Idén most már szerintem többen mondják azt, mint amit én tavaly mondtam, hogy nem, ez szűk forrásokkal, magasabb inflációval, alacsonyabb növekedéssel kell számolni a jövőben, de valójában a kockázati tőkeiparágban ez azt eredményezi, hogy visszajön ez a startup világ, tehát azok a cégek kapnak pénzt, akik egyébként nem óriási tőkeigénnyel akarják leuralni a piacot, hanem nagyon hatékony innovációval, akár alacsonyabb tőke felhasználásra is képesek eredményt felmutatni. Tehát azoknak a innovátoroknak jön el a világ, akiknek az erőssége az innováció, és nem a pénzgyűjtés.
Tehát visszatérünk a kezdetekhez.
Így van, és ez hozzánk hasonló piacokon, akik ugye az USA-nak vagy a nagy-ázsiai gazdaságoknak a tőke koncentrációját nem tudják produkálni, viszont nagyon tehetséges, ambiciózus vállalkozókkal tudunk együtt dolgozni, ez inkább lehetőség, mint probléma. Tehát nehéz gazdasági körülmények között szerintem nekünk egész izgalmas kitörési pontjaink lehetnek.
Egy időben gyakran lehetett azt hallani, hogy Magyarországból régiós startup központ lesz, és még 2019-ben te is úgy fogalmaztál, hogy tartjuk a tempót a szomszédos országokkal. Jelenleg ezt hogy látod?
Hát a szomszédos országok hasonló problémákkal küzdködnek, mint mi. Tehát a tempóban szerintem nincs lényeges eltérés. Magyarországnak korábban 2019-20-21, akár 22-ig is volt egy olyan előny, ami már egy picit hátránnyá válik. Ugye az egész régióra igaz, hogy a magán megtakarítások, a privát tőke az sokkal kisebb arányban áll rendelkezésre, és férhető hozzá ilyen típusú kockázatos befektetésekbe, mint tőlünk nyugatra. Egyébként a megtakarítási hajlandóság nem olyan rossz a régió, és Magyarországon is egész magas, tehát az elmúlt éveket nézzük, akkor ez a GDP 10%-a feletti megtakarítási hajlandóság az egy erős megtakarítási hajlandóság, tehát most pont a magyar lakosság, magyar magánmegtakarítók azok intenzíven takarítottak meg, de nagyon általában Európában is, de különösen Közép-Kelet-Európában nagyon konzervatív a lakossági megtakarítás, és alapvetően a legkonzervatívabb eszközosztályokat választja, ha választ egyáltalán bármit, mert a 10-15% az, ami mindig készpénzben áll a magánmegtakarításoknál, és akkor a többi most már elkezdett állampapírokba, kötvényekbe, minimális részben részvényekbe vándorolni, de annál kockázatosabb eszközosztályokba meg nagyon ritkán. Tehát igazából ez a technológiai innovációt finanszírozó kockázati tőke ebben a régióban nagyon csekély mértékben jut a magánmegtakarításokból forrásokhoz, ezt mindig állami források pótolták ki, egyébként nem csak nálunk, hanem a régióban, de nálunk jóval nagyobb arányban, tehát nagyon aktív volt az állama ennek a szektornak a finanszírozásában, iszonyú pénzeket rakott bele. Ez átmenetileg okozott egy ilyen paradicsomi állapotot, még 2019-ben is ez volt, de még 21-22-ben is. Tehát lehetett úgy olvasni a statisztikákat a régióban, hogy Magyarországon sokkal több befektethető tőke van, csak hogy ez az állami pénz, ez lényegesen megcsappant mostanra. Tehát az állam befektetési aktivitása sokkal alacsonyabb, és ez azt is mutatta, hogy a nehéz időkben, amikor az állam erre a területre nem tud pénzt költeni, nem szerencsés az, hogy korábban meg egy kiszorító hatást gyakorolt. Tehát korábban a magántőke azért, nem csak azért nem lépett be a piacra, mert nem volt magas kockázatvállalási hajlandósága, hanem azért is, mert nem volt helye. És hogy ez sokkal nehezebb nálunk visszahozni, sokkal lassabb nálunk visszahozni, mint más országokban. Tehát nálunk most ez egy ilyen behozandó hátrány. Mi ebben, mint piaci szereplők nagyon aktívak voltunk, tehát mi már egy évtizede azt mondtuk, hogy teljesen mindegy, mit csinál az állam, örökre nem fogja tudni csinálni, tehát igenis be kell hozni magántőkét, és magánszereplőkkel kell tudni finanszíroztatni ezt a piacot, de nagyon kevesek egyike voltunk, aki ezt meg tudta tenni, és ez egy ilyen szempontból egy olyan lemaradás, amit kénytelen vagyunk most behozni, most bepótolni. Tehát ha megnézzük a mostani évek statisztikáit, akkor Magyarországon a régióhoz képest is nagyon alacsony a befektetői aktivitás. Korábbi évek statisztikában simán ki lehetett mutatni, hogy Magyarországon sokkal több kockázatítőkő befektetés van, mint a régióban, és ezért simán hozzuk azt a fejlődést, vagy még dinamikusabban fejlődünk, de most meg ez a visszájára fordult az állami aktivitás hirtelen visszaesésével. Ugye azt látjuk, hogy most ha régiós összehasonlítást teszünk, akkor is jóval alacsonyabb a magyarországi befektetői aktivitás, mint más, és ezt szépen lassan fogjuk tudni csak visszahozni.
De nektek ez befektetőként úgymond nem olyan rossz, nem, hogyha úgy visszaszorult, hiszen akkor nektek több lehetőségetek van.
Ezt mondaná az alapvető matematika.
Azért ezzel szemben az igazság az, hogy?
Hogy a tőkének annak felhozó hatása van a vállalkozói lelkesedésre, meg a vállalkozói ambíciókra. Egyrészt magunkra azért elmondom, hogy mi nem csak Magyarországon fektetünk be, azért elég aktívak vagyunk a közép-kelet-európai régióban, de más skandináv, meg Benelux régiókban is, tehát nekünk ráadásul összehasonlításunk is van azzal kapcsolatban, hogy milyen minőségben mennyi projektet látunk Magyarországról és más országokból, és azt látjuk, hogy most nem állunk jól ebből az összehasonlításból, tehát bár igaz, hogy kevesebb a kihelyezhető tőke, de mégsem könnyebb Magyarországon befektetni, mert a hirtelen visszaesés az elérhető tőkében az azt is eredményezi, hogy jóval kevesebben gondolják, hogy egyáltalán próbálkozni érdemes. Hogy egyáltalán ez a megfelelő karrierpálya és új startupot kell indítani.
Hiszen eddig túl könnyű, túl az idézőjeles erősebb.
Eddig relatíve könnyű volt, mondjuk, hogy relatíve könnyű, ez persze egyébként higította is a felhozatalt, tehát nyilván a vállalkozások minősége is igazodott az elérhető tőke mennyiségéhez, ez mindig így van. De ha ez rendesül nem egy lassú átmenet, vagy nem egy organikus átmenet, hanem olyan, mintha a csapot elzárnák, akkor aki éppen inni akar menni, az se ezekhez az elzárt csapokhoz, vagy azoknak a környékéhez megy. Tehát ennek van egy ilyen hatása is, hogyha az a hír a piacon, hogy itt szinte képtelenség tőkét bevonni, akkor próbálkozni is kevesebben próbálkoznak. Tehát mi most kifejezetten aktívak vagyunk a magyar piacon, és különböző szegmensekben, tehát korai fázisban ilyen 50-80 millió forintokat is, de néhány millió eurókat is kifejezetten szeretnénk kihelyezni a következő fél-egy éves időszakban, és egyáltalán nem nagy az a projektszám, amiből tudunk válogatni. Sőt, az érettebb projektek között nagyon nehéz találni olyat, amilyenek megfelelnének a befektetési kritériumainknak.
Ez gyakorlatban akár úgy is kinézhet, hogy mondjuk amíg 5-6 éve folyamatosan kaptátok az ajánlatokat, hogy belénk fektessetek, most meg nektek kell keresni inkább, hogy ki
az életebb fázisban nekünk kell keresni, igen, tehát azért mi ilyen 1-3 millió eurókat is akarunk befektetni olyan cégekbe, akiknek mondjuk van legalább évi 1 millió eurós rendszeres árbevételük, és ilyen 6-8 millió eurókat is szeretnénk befektetni olyan cégekbe, akiknek van évi rendszeres 3 millió eurós árbevételük, és hát ezt nekünk kell intenzíven keresni. Tehát Magyarországon azért olyan innovatív, feltörekvő technológiai céget, akinek egyébként 3 millió rendszeres éves árbevétele van, azt nem olyan könnyű találni. Tehát ugye ebből nem érkeznek tízesével hozzánk megkeresések. A korai fázisban egyébként igen, tehát abban sok a megkeresés, de ma már viszonylag könnyű statisztikát csinálni, mert nagyon könnyen elérhető online felületeinken érkeznek be hozzá a megkeresések, tehát nem egy ilyen nagyon elérhetetlen befektetők vagyunk, hanem bárki lényegében a weblapunkon meg tud keresni, és pár napon belül visszajelzést is kap, és elindul egy befektetési folyamat, ha használható, amit beküldött. Hát bőven több Magyarországon kívüli beérkező projekt van a rendszerünkben, mint Magyarországról érkező.
És milyen intézkedésekkel lehetne növelni a vállalkozói vagy a startup indítási kedvet?
Hát ugye olyan startup indítási kedvnek vagy ambíciónak van értelme, amiből tényleg használható értelmes vállalkozások épülnek, és akkor itt vissza kell menni a KJ-hoz, mert azt szerintem sokszor elmondtuk, pláne amikor arról volt szó, hogy az állam mit tud segíteni ezen a piacon, hogy azért ez a innovatív, világhódító útra induló, újszerű fejlesztéseken alapuló vállalkozás az irtózatosan tudásigényes. Tehát, hogyha az államnak van ambíciója ezen a piacon segíteni, vagy ebbe a piacon beavatkozni, akkor az oktatási rendszernél kezdődik. Tehát nem reklámhadjáratokat kell folytatni arra, hogy legyél vállalkozó, mert az oktatási rendszerből olyan emberek jönnek ki, akiknek ötletük, kedvük, tudásuk van arra, hogy vállalkozók legyenek, akkor vállalkozók lesznek. És egyébként, ha éppen Magyarországon nem találnak tőkét, akkor majd találnak Ausztriában, Németországban. Tehát valójában a felkészítés, oktatás, képzés területe az, ahol szerintem leginkább lehet olyan beavatkozásokat tenni, amelyek nem csak látszat hatásai vannak, Mert azt mondom, hogy nagyon sok a tőke a piacon, akkor hirtelen nagyon sok tőkét igénylő szereplő lesz, csak azok nem biztos, hogy jó vállalkozások lesznek. Lehet, hogy csak azt mondják, hogy hurrá, bevonok annyi pénzt, amiből lesz 3 évig fizetésem, aztán majd lesz, ami lesz. Ha egy vállalkozás nem azért indul el, mert lehet tőkét bevonni, hanem azért, mert akar valamit csinálni, van egy üzleti ötlet a vállalkozása, abból valószínűleg már értelmes projektek alakulnak ki. Tehát én azt gondolom, hogy elsősorban most a felkészítés, oktatás, képzés területe az, amin a lehető legtöbbet lehetne csinálni. Itt nyilván egy-egy piaci szereplő csinálja a saját maga próbálkozásait, tehát mi is tartunk workshopokat, innovációs táborokat, egy csomó mindent. Egyébként hál' Istennek nagyon sok fiatal lelkes szereplővel találkozunk. De ez azért önmagában, most mit tudunk csinálni, tudunk 50 főnek szervezni egy innovációs tábort nyaranta, amit egyébként meg szoktuk csinálni, meg megivintálunk workshopokra embereket, és Einsteinnek nem csak mi vagyunk az egyetlenek, mert az STRT-től kezdve a különböző inkubátorokig, sőt, egyébként, ezt ne tagadjuk el ezt az érdemet, a NIM által finanszírozott mindenféle egyetemi programokig vannak ilyen képzések, de hát ez csak az indítólöket, és akkor ebből már nem olyan típusú vállalkozások nőnek ki, akik amikor éppen lehet tőkét bevonni, akkor vannak, amikor meg nem lehet tőkét bevonni, akkor nincsenek, hanem olyan szereplők nőnek ki, akik tényleg vállalkozni akarnak, és vagy itt, vagy ott, de megtalálják a módját, hogy ez megfelelő erőforrásokhoz is jussanak.
Ugye említetted, hogy nagyon sok külföldről is érkezik ajánlat hozzátok, és hogy azok jellemzően vonzóbbak, vagy többször vonzóbbak. Ez például azt is jelenti, hogy mondjuk ott jobban működik az oktatási rendszer, illetve ehhez kapcsolódóan, hogy mi az, ami esetleg mondjuk jobban működik ott kint, mint itt, és van-e olyan dolog, amit mondjuk mi kifejezetten jobban csinálunk, mint a környéken?
Ugye az, hogy Magyarországon kívülről érkezek, az nem csak azt jelenti, hogy Szlovákiából, Romániából, Lengyelországból, sőt, nagyon változatos a felhozatal. Egy csomó nyugati országból is érkezik egyébként, és a régióból meg különböző mértékben. Lengyel cégek például ritkán keresnek forrást Magyarországon, tehát ez kevésbé jellemző, megtalálják a saját piacukon. Igen. És azt se szeretném általánosságban kijelenteni, hogy azok mindig jobbak, mint a hazai projektek. Vannak egyébként jó hazai projektek, inkább a számosság, tehát a statisztika az, ami feltűnő eredményeket mutat. De ebben szerintem, amelyet, hogy elmondtam, hogy az oktatáson, képzésen óriási hangsúly kell, hogy legyen, ebben szerintem nincs semmi titkos tudomány. Tehát a hagyományok, a gyakorlat, a kialakult tapasztalatok, amik egy piacot érettebbé tesznek és felkészültebbé tesznek arra, hogy tovább tudjon fejlődni. Azzal együtt, hogy Magyarország egyébként nem kezdte később ezt a típusú, ennek az iparágnak az építését, mint a környező országok, de nyilván később kezdte, mint a tőlünk nyugatra lévő országok, tehát érződik a különbség felhalmozott tapasztalatokban, hogyha egy, nem tudom én, Németországból, Franciaországból, Hollandiából érkezik hozzánk egy projekt, látható, hogy egész sokkal több évtized felhalmozott tapasztalat áll mögöttük. A régiós összehasonlításban pedig szerintem az a különbség látszik, hogy az elmúlt másfél évtizedben sokkal kisebb volt az állami szerepvállalás. Volt állami szerepvállalás, tehát Romániában, Csehországban, Szlovákiában is volt állami vagy uniós társfinanszírozott program, Lengyelországban kifejezetten ilyen államilag finanszírozott alapok alapja programok voltak, egyébként szerintem azok az értelmes programok, amikor nem közvetlen vállalkozásoknak szórja ki az állam a pénzt, mert az állam úgyse tud jól befektetni kis cégekbe, hanem odaadja piaci alapoknak társfinanszírozásba, és akkor...
Mint a Jeremynél volt, itt van.
Hát a Jeremynél, de a Jeremynek is megvoltak a maga nehézségei.
Abban most nem menjünk bele, már az egy külön adás lenne valószínűleg.
Igen, tehát én azt tartom az észszerű programnak, hogyha a közpénz, és akkor most ezt próbálom röviden megfogalmazni, a közpénz az olyan befektetőkhöz kerül, amely befektetőkre más piaci szereplők is rábízzák a pénzüket. Tehát nem feltétlenül olyan befektetőkhöz, akik a saját pénzük mellé keresnek közpénzt, mert aztán azt mindenki úgy költi el, ahogy kedve van, meg ahogy a saját egyéni érdekei diktálják, de egy olyan befektető, aki már nem csak a saját pénzét költi, hanem más piaci befektetőket, megtakarítókat, intézményeket meg tud győzni arról, hogy bízzák rá a pénzüket, mert ő jól fekteti be. Na, én azt gondolom, hogy ilyen szereplőknek szabadna állami vagy uniós pénzt kezelni, és ez soha nem volt megfelelően hangsúlyozott kritérium. Persze nincs sok ilyen szereplő, tehát olyan szereplőt Magyarországon vagy akár a régióban találni, aki képes piaci szereplőket meggyőzni, hogy náluk helyezzék el a pénzüket befektetésre, az egy kezdetben meg tudom számolni, hogy hány ilyen van, tehát nyilván ez azt jelenteni, hogy kevés helyre szabad közpénzt adni, de ez az, amiben teljesen kristálytiszta logika szerint ők valószínűleg tudnak befektetni, mert kizárólag hozamalapon gondolkodó piaci intézmények is adnak nekik pénzt, tehát akkor ők miért ne kezelnék jól az emellé rakott állami pénzt. Valószínűleg idáig még meg kell érni a piacnak, hogy legyen elég szereplő, és ilyen módon lehessen fejleszteni a piacot. De Magyarországon nem ez történt. A régióban ezek az úgynevezett alapok alapja programok voltak népszerűbbek, tehát az állami pénzt odaadták olyan befektetőknek, akik legalább hát, ha valamit tudnak vele kezdeni. Magyarországon azért nagyon erősen az állam lépett fel közvetlen befektetőként. Ő helyezett ki nagyon nagy számú projektben nagyon sok pénzt. Ott már nem csak az nem érvényesül, hogy tapasztalt befektetőkre legyen rábízva, hanem hogy egyáltalán piaci befektetőkre legyen rábízva, tehát egy állami oldalon felépített stáb, bürokrácia a saját koordinátorrendszerében helyezte ki a befektetéseket. Ráadásul olyan nagyságrendben, hogy azt nem is lehetett utána megfelelően menedzselni. Tehát én most azt érzem a hazai piacon, hogy miközben máshol azért mégiscsak rá voltak szorítva a piaci szereplők, hogy lehető leginkább működjenek piacszerűen, és ezért piacszerűen gondolkodó befektetők és vállalkozók nőttek ki az elmúlt évtizedből, kényszerből. Magyarországon ez nem volt elég erős ez a kényszer. Tehát nem érvényesült elég nagy arányban a piaci logika, és ez látszik most az esetleges statisztikai különbségeken. Nem volt meg egy évtizedes piaci gondolkodási kényszer, piaci vállalkozói kényszer, és ezért most mi még ott tartunk, hogy most kell elkezdeni megtanulni, hogy akkor mire lehet pénzt kapni egy piaci befektetőtől, és mire nem lehet pénzt kapni egy piaci befektetőről, szemben azzal, hogy egy állami szereplő, akinek muszáj elkölteni X mennyiségű pénzt egy adott időszakban, az egész más logikával helyezi ki a pénzt.
Tiszta sor.
Megint saját magadra reagáltatnálak, megint csak 2019-ből, amikor azt mondtad, hogy az oktatási rendszer fejlesztése nélkül a mostani dömpingszerű pénzköltés néhány év múlva csak az eredménytelen pénzszórás emlékét hagyja maga után. Így visszatekintve eredménytelen pénzszórásnak látod?
Jó, de jó, hogy ilyen erős mondatokat mondtam már 2019-ben, és ezt vissza lehet idézni tőlem, ennek most kifejezetten örülök. Az, hogy eredménytelen lesz-e vagy sem, azt szerintem még korai megmondani, de ha most beszélünk olyan típusú vezetőkkel, döntéshozókkal, akik az állami programokat paraméterezték annak idején, akkor már sokkal visszafogottabban fogalmaznak, és sokkal önkritikusabban fogalmaznak. Tehát én, bár mondom, ez egy erős megfogalmazás volt, amit használtam, de én félek tőle, hogy majd idővel, amikor ezeket a portfóliókat végleg le is kell zárni, akkor ez továbbra is érvényesen idézhető megfogalmazás lesz.
Hogyha rajtad múlna, hogy egy kicsit fellendítsd a hazai startup piacot, mi lenne az első lépés, vagy az első változtatás,
amit megtennél? Igen, rajtunk is múlik egyébként, szerintem minden szereplő múlik, és mi tesszük is, amit tudunk tenni. Én azt gondolom, hogy az állami szereplőt arra venném rá, hogy tartsa fenn bizonyos mértékben a finanszírozást, tehát nem lehet úgy egy piacot kezelni, hogy egy ideig agyon doppingolom, és másnap elveszem tőle a doppingot. Tehát ez szerintem viszonylag egyszerűen belátható, hogy ez valaminek a kicsinálását eredményezheti, mint sem a életben tartását. Tehát racionális mértékben tartsa fenn a finanszírozást, de abban a logikában, amit az előbb elmagyaráztam, hogy olyan szereplők bevonásával, amely szereplők nem csak formálisan piaci szereplők, tehát nem csak magántulajdonban vannak, hanem más magánszereplők is rájuk bízzák a pénzüket. Tehát ez lenne szerintem a legfontosabb kritérium, hogy maradjon valamennyi állami finanszírozás, de az olyan piaci szereplőkkel együttműködésben legyen elköltve, és hogy az most társbefektetés vagy közös alapok létrehozása, ez már technikai kérdés, akik magánpénzt költenek, és nem csak a saját magánpénzüket, hanem még mások magánpénzét is költik, mert képesek voltak felépíteni ezt a bizalmat. Szerintem ez az egyik fontos szempont, hogy ez a piac ez részben életben maradjon, és az állam egyébként minden más pénzt az kölcsön az oktatási képzési programokra. Egyébként arra most valamennyire költ, szerintem ez a fajta gondolkodás elindult. Tehát én úgy látom, hogy az Innovációs Minisztérium alá tartozó, ezzel a területtel foglalkozó szervezetrendszer az ezekre a kérdésekre kifejezetten erős hangsúlyt igyekszik helyezni. Tehát ezeket a programokat mindenképpen érdemes folytatni. És a Gazdaságpolitikai Fejlesztés Minisztérium hatáskörébe tartozó szervezeteknek pedig a forrást úgy érdemes biztosítani, hogy az piaci logikával, piaci mechanizmusokban legyen elköltve. És egyébként meg az egy izgalmas kérdés, hogy ahogy mondtam, ma már nem igaz az az országra, hogy nincsenek magánmegtakarítások. Tehát vannak magánmegtakarítások. Nagyon alacsony tudásszinten van ezeknek a magánmegtakarításoknak a befektetése. Európában is egyébként, tehát ez egy irtózatos lemaradásunk az USA-hoz képest, hogy ott egy sima lakossági befektető milyen arányban fektet részvényekbe, és milyen arányban tartja csak bankba a pénzét, lekötött betétbe vagy kötvényekbe. Tehát, hogy teljesen természetes, hogy egy magán megtakarítási portfólióba egyébként akár kockázatosabb részvények is helyet kapnak, és miután ez mindenkinél természetes, ezért már nem is annyira kockázatosak a részvények egyébként. Tehát, hogy Európában és különösen Közép-Kelet-Európában hogyan lehet belevinni a magánmegtakarítások kezelésének a gondolkodásába, hogy na az ennyi, hogy még mindig egy csomó készpénzben marad, vagy bankszámlán, a jelentős része kötvényben, és akkor valamennyi rá van írva olyan intézményi befektetőkre, alapkezelőkre, amik ha részvényben fektetnek be, akkor is befektetnek 3-4-5 blue chipbe és semmi másba, és már a mid-cap részvényekbe se jut semmi, de aztán a kockázati tőke alapokban meg végképp semmi. Tehát az elmúlt 1-1.5 évtizedben hazai kockázati tőke alapban magánintézményi pénz szerintem nem jelent meg, ami teljesen természetellenes. Tehát biztosítói vagyonkezelőket, egyéb pénzügyi intézményeket, intézményvefektetőket szerintem sehol nem sikerült rávenni arra, hogy kockázati tőke alapokba egy fillért rakjanak. Mi voltunk talán az egyetlen szereplők a Luxor Technologies Holdinggal, amit ugye tőzsdére vittünk, akik a tőzsdei bevezetésben intézményi pénzt tudtak bevonni. De pontosan tudjuk, akik utána léptek erre a piacra, ők már nem tudtak intézményi pénzt bevonni egyébként. Tehát nincs a lakosságnak sem, vagy nagyon szűk körben van étvágya és kultúrája arra, hogy ilyen típusú kockázatosabb befektetésekben nyilván a megtakarítások egy pici részét, de legalább valamennyit beletegyenek, és a hazai intézményi befektetőkör pedig teljesen passzív ennek a piacnak a finanszírozásában, tehát hiába nőnek Magyarországon a magánmegtakarítások, ennek nulla hatása van arra, hogy innovatív, potenciálisan sikeres technológiai vállalkozások mennyi forrást kapnak, és ezért van az, hogy egyébként a kifejezetten tehetséges jó projektek, azok úgy állnak hozzá, hogy nem is Magyarországon keresnek pénzt, hanem elmennek külföldre külföldi befektetési forrásokat keresni, aminek aztán az a baja, hogy a projekt is hamarosan viszonylag gyorsan külföldivé válik, és hogyha sikeres lesz, akkor az abból maradó haszon is a külföldi befektetőknél landol. Tehát amit még Magyarország esetlegesen ahhoz megfelelő oktatással, meg képzéssel, meg felkészítéssel, meg induló inkubációkkal piacra tud vinni projekteket, azokba sem magyar magánmegtakarítások mennek be, és nem Magyarországon marad a haszon, hanem elmegy belőle máshova. Tehát az állam mellett szerintem a magánszektornak is megvan a maga tanulási feladata, hogy mit és hogyan érdemes ebbe a piacba belerakni ahhoz, hogy fejlődni tudjon, és az itthoni gazdaság javára tudjon fejlődni.
Van itt egyébként valami minimum belépési küszöb, hogy mi az a megtakarítás, amivel már érdemes egyáltalán elgondolkodni azon, hogy kockázati tőke felé induljon az ember?
Hát miután most mi is tőzsdén vagyunk, és ugye rajtunk kívül most már az STRT is tőzsdén van, ezért valójában nincs. Tehát nálunk egy részvény 6-7 euróért vásárolható. Az STRT-nek most nem tudom, ott is olyan 8-900 forintos, nem akarok rosszat mondani. De valami talán ilyen 900 forint körüli részvényárfolya van, tehát ekkora összegekre lehet részvényeket vásárolni. Még egyszer elmondom, ezek kockázatos befektetések, tehát ha senki ne csinálja, hogy akkor most a teljes nyugdíj célú megtakarítását bepakolja a kockázati tőkebefektetési célú, akár részvényekbe, akár alapokba, hanem ez egy normál esetben mondjuk egy ilyen biztosítótársaság vagyonkezelőtársága, és mondjuk 1-2% közötti részét rakja be az általa kezelt vagyonnak. Ilyen típusú magas kockázatú, de magas hozam potenciálú egy eszközosztályban, nyilván mindenki a megtakarításának mértékében, és a saját kockázati étvágyához arányosan tud diversifikálni. De igen, én azt gondolom, hogy el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy hát lehetőleg készpénzben nem nagyon érdemes megtakarítást tartani, és akkor mennyi kötvény, mennyi részvény, a részvényből mennyi a kockázatosabb részvény, és mennyi fér be olyan akár tőzsdéjegyzett részvényben, ami kifejezetten technológiai innovációkba fektet.
Most egy kicsit megfordítanám a dolgot, ugye említetted azt, hogy volt egy ilyen pénzbőséges időszak, igazából én elég sokat foglalkoztam akkoriban a startupokkal, lényegében most kis túlzással a sarki fűszeres is annak hívta magát.
Igen.
Elég sok ilyen próbálkozás volt, viszont ma ugye említetted azt is, hogy most arról vannak a hírek, hogy pénzszűk és kevesebben próbálkoznak. Egy körülbelüli számot tudnál nekem mondani, hogy mondjuk havonta hány megkeresés érkezik?
Hozzánk.
Aha, hozzátok.
Hát ugye azt el tudom mondani, hogy havonta hány megkeresés, de ennek szerintem most már max. 20% a magyar. Hát hozzánk ilyen heti, nem tudom, ilyen 5-10 megkeresés érkezik különböző projektekből, tehát ez havi, nem tudom, 20-40-50 beérkező projekt, de ebből Magyarország, az mondom, max. 20%-a, de lehet, hogy kevesebb.
És mennyiből lesz befektetés, mennyiben láttok fantáziát, akár magyar és másik, hogy körülbelüli számot tudnál csak mondani.
Mi ugye nem az alapján diversifikálunk, hogy mi magyar, mi nem magyar. Mi a jó projekt, mi nem jó projekt, tehát arra nem is tudok statisztikát mondani, illetve azért tudok, mert a korai fázisú projektek azok szinte mind magyar projektek, mert a kicsi pénzt az ember mindig olyan vállalkozásba rakja, ami ott van az orra előtt, és látja, hogy mit fog vele csinálni. Tehát kis 10-20-30-40-50 millió forintokat fölösleges egy másik kontinensen működő cégbe rakni, mert soha nem fogjuk tudni, hogy mi történik vele. Egy nagyobb működő cégnek már nyilván jobban nyomon követhető a tevékenysége. A nagyobb arányú befektetéseket azokat általában bármilyen európai cégbe berakjuk. Ebből a korai fázisú befektetésből csinálunk 4-5 évente. Tehát ebből a 50, maximum 80 millió forintos befektetésből csinálunk most 4-5, de ez egy visszafogott aktivitás pont azért, mert ez egy nagyon kockázatos piac, tehát mi sem ide rakjuk a nagyobb befektetéseinket. Alapvetően a nagyobb mértékűekből is körülbelül ennyi, tehát mondjuk azt mondanám, hogy az 1-3 millió eurósból is, a nagyobb ebből a 3-6-7 millió eurósból, abból pedig 2-3-at tervezünk csinálni egy évben. Azért mondom, hogy tervezünk csinálni, mert abból a legnehezebb egyébként, tehát hogy ott a legnehezebb megtalálni a projekteket. Tehát nyilván a beérkező projektek számához képest azért nagyon válogatósak vagyunk, és tényleg csak azokba rakunk pénzt, amit úgy látunk, hogy életképesek lesznek. Szerintem a mi arányaink nem változtak, csak tényleg az van, hogy sokkal kevesebb aktív befektető van a piacon, mint akár néhány évvel ezelőtt volt.
És különben az változott, hogy mennyire felkészültek, mert ugye most már 10x éve beszélünk kockázati tőke befektetésekről Magyarországról, azért elég sok képzőközpont volt, inkubátor, stb. Tehát ti ezt érzitek, hogy mondjuk a hozzátok kerülő bemutatkozó anyagok, azok mondjuk jobban fel vannak építve, vagy...
Igen, ezt már néhány éve érezzük. Tehát az, hogy sokkal jobban tudják a projektek, hogy mit kell mondani egy befektetőnek, azt már érezzük egy jó pár éve. Tehát nem csak a DeepSeek tudott jól szintetizálni, hanem mindenki össze tudta már rakni egy-két évtized alatt, hogy akkor mit akar hallani a befektető. Azt, hogy az elmúlt egy-két évben hogy változott a piac, azt viszont még nem igazán látjuk a projekteken, hogy tudomásul vették volna. Tehát, hogy elfogadták volna, hogy minket nem arról kell meggyőzni, hogy majd lesz egy következő körös befektető, aki majd kétszer annyi pénzt háromszor akkora értékelésen beletesz, hanem minket arról kell meggyőzni, hogy ha berakjuk azt a pénzt, akkor abból el tudnak kezdeni az alapítók egy működőképes vállalkozást csinálni. Mi ugye képesek vagyunk több körben pénzt belerakni, tehát még nem is azt kell nekünk bebizonyítani, hogy 50 millió forintból már egy kész vállalkozás felépült, és abból már saját termékkel, saját ügyfélkörrel önfenntartó működést lehet produkálni. Egy feltörekvő, teljesen új fejlesztésekkel piacra lépő cég életében ritkán elég 50 millió forint arra, hogy abból mindent megoldjon, de sokkal határozottabban be kell tudni mutatni, hogy milyen hatékony forrás felhasználással, mennyi idő alatt, hogyan lesz életképes a cég. És ebben még picit úgy érzem, hogy ahogy jeleztem, hogy a tavalyi évben még a befektetők részéről is volt egy ilyen csodavárás, talán most már nincsen.
De az alapítók a vállalat... Mire gondolsz, hogy megjön
hát, hogy visszatér a régi idő, megint sok pénz lesz, alacsony kamatok, nem lesz infláció, folyamatos növekedés, és ezért olcsó lesz a pénz, könnyű lesz bevonni és befektetni. Ezt tavaly még talán a befektetők elhitték, de idén már nem. Tehát a több év alatt levonták azt a következtetést, hogy erre hosszú távon kell felkészülni. A vállalkozói oldalon még mintha picit mindig meg lenne ez a csodavárás. Tehát mintha még mindig a korábbi évtized felhalmozott tapasztalati alapján fordulnának a befektetési pénzért, és nehezen hinnék el, hogy ez a világ az nem fog egy-két éven belül visszatérni, amikor csak növekedő cégértékeléseket kellett valamilyen paraméterek alapján felmutatni, és a ügyfélszámot, meg a bevételeket, meg az EBITDA-t azt nem nézte senki. Most már nézi mindenki, és ezt bele kell vinni abba a gondolkodásba, hogy egyáltalán befektetőkkel érdemes tárgyalni.
Egyébként, amikor neked az asztalodra kerül egy befektetési igény, akkor mit mérleg, vagy milyen mértékben mérlegeled magát az ötletet, vagy a vállalkozónak a személyiségét?
Attól függ, milyen fázisban vagyunk. A korai fázisban, tehát amikor valaki lényegében ötlettel vagy kezdő fejlesztésekkel jön be, akkor minden vállalkozó hajlamos az ötletét promotálni, hiszen még nincsenek pénzügyi eredményei, még nincs ügyfele, még nincs piaci részesedése, és abban a hitben ringatja magát, hogy maga az ötlet adja a vállalat értékét, és ehhez képest még mindig elmondjuk, hogy én még nem, tehát egyikünk se látott olyan sikercéget, ami elindult egy ötlettel, és aztán az lett a vége a történetnek. Csak olyan céget látunk, ami elindult egy ötlettel, és aztán az 25-ször át kellett írni, és alkalmazkodni a piachoz, és tudomásul venni, hogy mi a realitás, és hogyha ezt meg tudta csinálni, akkor lett belőle sikercég. És pont ezért szinte, nyilván az teljesen értelmetlen ötleteket azokat kiszórjuk, de egyébként a reális ötletek mellett azt fogjuk megnézni, hogy ezt az utat végig tudja járni az alapító, vagy az a csapat, aki bekopogtatott hozzánk. Hogy ez a személyi képesség reálisan megvan-e a hozzánk érkezőkben. Miközben mondom, mindenki furcsa módon nem mindenki, de a hozzánk érkezők, vagy a bárhova érkezők többsége mindig az ötletét tekinti az értéknek, és azt promotálja, és nem veszi észre, hogy a saját képességei, mert a saját hozzáállása, attitűdje lesz a legfontosabb a projekt során. Későbbi fázisú befektetések, azok már nyilván nem egy alapítóról, vagy nem egy-két alapítóról szólnak, azok már működő cégek, azoknak van ügyfélköre, van piaci teljesítménye, tehát ott már egy historikus adathalmaz tudunk értékelni, és az alapján tudjuk megmondani, hogy mit várunk a csapattól. Ott is nagyon fontos a menedzsment, meg az ő érdekeltségük, meg motivációjuk, de ott legalább van már referencia. Tehát ott nem intuíciók alapján kell megítélnünk, hogy mit gondolunk róluk, hanem ott már van egy piaci történet, ami alapján lehet valamit gondolni róluk.
Ezek a képességek egyébként ilyen objektíven megítélhető dolgok, például, hogy nem tudom, hogy nyújt kezet az első személyes meetingen, vagy inkább, így, ahogy te is mondtad, egy megérzés, ami sok év tapasztalattal kialakult.
Nincs egy checklista, hogy akkor figyeljem a készfogását, meg a nem tudom én, hogy ül a széken, milyen a kéztartása. Lehet, hogy pszichológusok tudnának ilyet írni, csak az a baj, hogy ha ezt pszichológusok megírják, akkor aki bejön interjúzni, az már elolvassa előre, tehát már önmagában torzít a rendszer. Úgyhogy emiatt ez valóban nagyon sokszor intuíciókon múlik, és épp ezért nagyon nehezen modellezhető és paraméterezhető. A tőzsdei kereskedést már rég a botok uralják, tehát ott már rég algoritmusok dolgoznak. Lehet egy-két jó trader, de akinek nincs megfelelő szoftveres háttere, az már rég kiszorult a piacról. A kockázati tőke befektetések piacán ez még nem jött el. Lehet, hogy elér odáig egy mesterséges intelligencia, hogy nem tudom, én berakok egy kamerát a tárgyalóba, és akkor nekem lesz egy véleményem, de a végén majd lesz egy applikáció, ami teljes pszichológiai profilt rajzol fel nekem valakiről.
Kicsit ijesztő azért.
Ijesztő is, így van. Ijesztő is, bár ott is meg lesz majd a felkészítő applikáció is, igen, aki meg elmondja a bejövő vállalkozónak, hogy akkor mit hogy csináljon, hogy azzal megfelelő benyomásokat tegyen a mi applikációnak, tehát majd itt is, ahogy a tőzsdén is botok kereskednek már egymással, majd lehet, hogy itt is ilyen applikációk kereskednek, de innentől még messze vagyunk. Olyan projektek értékelésében, aminek vannak háttéradatai, van pénzügyi teljesítménye, lehet piacelemzést készíteni róla, lehet versenytárselemzést készíteni róla, ott már egyébként mi is igyekszünk minél több ilyen megoldást alkalmazni. Mert az, hogy egy adott projektnek a teljes piacát feltérképezzük, a teljes összes versenytársát feltérképezzük, ebben mondjuk már egy ilyen, akár egy generatív AI is nagyon sok segítséget tud nyújtani. De az, hogy egy csapatról, konkrétan az emberekről kialakítsuk a véleményt, ez pillanatilag csak humán erőforrások bevonásával működik.
A különben említetted most is ugye a mesterséges intelligenciát, ez mennyire számít neked, hogy mondjuk egy projektben használ-e egy adott cég, vagy nem? Ez számít, vagy igazából tök mindegy, hogyha jó a projekt, anélkül is el fog futni?
Hát ha jó a projekt, anélkül is el fog futni, és azért bennünk is az volt eddig, hogy a mesterséges intelligenciát, mint piacot nem ebből a régióból fogjuk meghódítani. Tehát ott, ha valaki azt állította, hogy ő itthon lefejlesztett egy olyan generatív AI megoldást, ami majd lenyomja a nagy amerikai modelleket, akkor mindig úgy gondoltuk, hogy lehet, hogy nem gondolt át elégséges a projektjét. Ez nem azt jelenti, hogy bizonyos specializált területeken nem lehet akár innen is betörni AI megoldásokkal a piacra, mert például az egészségügy, az élettudományok területére azt gondoljuk, hogy az annyira specializált, annyira speciális adatokon nyugszik, és annyira egyedi tudást igényel, miközben ennek a régiónak, vagy Magyarországnak az élettudományokban egész jó piaci pozíciója van, hogy ott például nőhetnek ki Magyarországról jó projektek. De ez inkább a kivétel erősíti a szabályt hozzáállás volt eddig, és aztán abból meg milliót látunk, hogy valaki bejön egy egyébként hagyományos szoftverfejlesztéssel, amire azt mondja, hogy a mesterséges intelligenciát beintegrálja, és akkor megnézzük alaposabban, akkor annyi történik, hogy a marketing üzeneteket a ChatGPT-vel írta meg. Tehát, hogy körülbelül ennyi a mesterséges intelligencia. Nyilván mindenki ilyen buzzwordként használja
az AI-t. Persze, azt muszáj beleírni most már, igen.
De erre meg szerintem immunisak vagyunk. Tehát mi nem ambicionáltuk kifejezetten, hogy mesterséges intelligencia projektekbe kell befektettünk, mert picit az volt az érzésünk, hogy ez tényleg a Big Tech-nek a területe lesz. Mondom, speciális területeken, mint élettudományok, vagy nagyon speciális területekre gondoltuk, hogyha vannak jó mérnökök mögötte, akkor lehet keresni való. De lehet, hogy mi is újra gondoljuk a DeepSeek tapasztalati alapján, hogy hát ha ez a egyébként nyilván írtózatos sebességgel változó és fejlődő technológiai terület lesz az, ahol megint nem a pénzmennyiség fogja eldönteni, hogy ki lesz a sikeres.
Ugyanezen a logika mentén azt is egyre gyakrabban halljuk, hogy a környezetvédelem is kiemelt szempont a befektetőknél, és szívesebben fektetnek olyan cégekbe, ahol ez egy prioritásként jelenik meg. Nálatok ez mennyire szempont?
Szerintem alapkritérium. És alapvetően nem csak a környezetvédelem, miután lényegében tőzsdei ambíciókkal rendelkező, vagy már tőzsdén lévő cégként az ESG az általánosságban is nem csak egy jelszó, hanem nálunk egy frontos kritérium. De egyébként meg az a gondolkodásunkból fakad, hogy azt gondoljuk, hogy bármit is úgy érdemes csinálni, hogy az ember képes 10-20 éves távlatokban gondolkodni. Befektetni egyébként is csak úgy érdemes, de egyébként meg a befektetés hozam potenciáján kívül azt is mérlegelnünk kell, hogy amit csinálunk, az milyen hatással jár, és a környezetvédelem szerintem most már nem csak üzleti, hanem kvázi társadalmi kötelezettség. Tehát teljesen fölösleges úgy befektetni, hogyha közben azt látjuk, hogy az ilyen típusú befektetések miatt a gyerekeimnek majd sokkal nehezebb lesz az élete. Úgyhogy ez nálunk alapkritérium, és ráadásul e tekintetben szerintem jó helyen vagyunk. Tehát azt érteni kell a mi működésünkben. Picit hazabeszéltem, amikor azt mondtam, hogy olyan szereplőkre kell rá bízni az állami pénzt, akik egyébként képesek piaci szereplőket is meggyőzni a pénzük kezeléséről. Mi nem csak a saját pénzünket fektetjük be, hanem ránk bízták más piaci szereplők is a pénzüket. Ahogy mondtam, amikor mi tőzsdére léptünk hozzánk intézménybe, fektetők is raktak be pénzt, és folyamatosan tudunk magán szereplőktől forrást bevonni. És nem csak Magyarországról, hanem Európából, sőt most már Európán kívül is viszonylag sok befektetői tárgyalást folytatunk. És nem könnyen tudjuk meggyőzni ezeket az Európán kívüli nagy intézménybefektetőket, hogy Európában olyan innovációk fognak történni a legváltozatosabb területeken, például AI területen, vagy bárhol máshol, amik megszorongatják az amerikai meg az ázsiai versenytársakat. De ha a környezetvédelemről van szó, akkor egyébként az egész világ elfogadja, hogy abban Európa piacvezető is tud maradni. Jó, nem minden szegmensben piacvezető, mert nem tudom, én apanem gyártások, azok nem Európában történnek, de a fő innovációk még simán történhetnek Európában. Egyrészt azért, mert ennek, hál' Istennek van hagyománya, másrészt kényszere is van, tehát a jelenlegi energiapiaci viszonyrendszerben, geopolitikai viszonyrendszerben az Európának nincs más választása, mint folyamatosan innoválni és odafigyelni a zöld energia fejlesztési lehetőségekre, fenntarthatóságra, minden másra. Harmadrészt meg azért, mert úgy tűnik, hogy máshol meg ez egyre kevésbé válik érdekessé, tehát az USA úgy tűnik, hogy egyelőre eldöntötte, hogy a következő 4 évben nem akar a fenntarthatósági és környezetvédelmi kérdésekben vezető innovátor lenni a világon. Magyarán ez marad Európában. Tehát azt gondolom, hogy társadalmi kötelezettségvállalás is arra vezet minket, hogy a környezetvédelmet azt elsődleges kritériumnak tekintsük, másrészt ez befektetési lehetőségként is az egyik vezető lehetőség Európában. Nem tudjuk elhitetni a világgal, hogy generatív AI alkalmazások majd Európában fognak leginkább kinőni, bár egyébként van egész jó franciaországi alkalmazás, ami igyekszik kihívni legalább a kódolás tekintetében a nagy globális szereplőket, de hogy energiaátállás, energiahatékonyság, környezeti fenntarthatóság, klímavédelem tekintetében az innovációk biztos, hogy nagy számban Európából fognak jönni, ez szerintem egyre inkább evidenciaként fogadja el mindenki. Tehát minden érv abba az irányba mutat, hogy mi ezzel kiemelten foglalkozzunk.
Ha már itt említetted a társadalmi felelősségvállalást, nekem rögtön az esélyegyenlőség jutott eszembe, és ahogy a műsort készítjük, elég sokszor szembesültünk azzal, hogy még mindig nagyon férfi dominált azért a vállalkozói szektor. És
hát még a befektetői.
És még hogyha jelen is vannak benne a nők, jellemzően nem ők vannak az előtérben. És igazából erről érdekelne a véleményed, hogy ezt ki kéne egyenlíteni, vagy van erre szükség, vagy teljesen felesleges külön eposzi jelzőként használni a női vállalkozót? Vagy hogy lehet egyáltalán tudatosan serkenteni a nők vállalkozói kedvét?
Az biztos, hogy lehet tudatosan serkenteni, csak ez sem a tőkebefektetések, nem tudom, hogy harmadik körénél kezdődik, hanem ez is az oktatási rendszerbe kezdődik egyébként. Tehát, hogy ezt is a kezdetektől érdemes folytatni, mert egy torz oktatási rendszerből utólag borzasztó nehéz kiegyenlíteni a hátrányokat, és utólag meggyőzni majd női vállalkozókat, hogy ők legyenek vállalkozók. Azt a magunk részéről mindenféle ilyen társadalmi kötelezettségvállalásnak való megfelelési kényszer nélkül el tudom mondani, hogy mi preferáljuk a heterogén csapatokat. Tehát azt gondoljuk, hogy kevés nagyobb folytatólagos megpróbáltatás van, mint egy vállalkozás sikeresen felépíteni, ahol a legváltozatosabb és legváratlanabb akadályokba és kihívásokba ütközik az ember, és tipikus, hogy hiába vannak egy adott csapatnak, egy adott személyiségnek erősségei, bizonyos problémákkal meg fog tudni küzdeni, más típusú problémákkal meg nem fog tudni megküzdeni, és annál jobban fog tudni megküzdeni a legváltozatosabb problémákkal, minél heterogénebb ez a csapat. És a heterogenitást azt szakértelembe, személyiségbe, minden másba gondolom, és ebben kifejezetten fontos erősség az, hogy női, férfi típusú szereplők is legyenek egy adott csapatban, mert egyszerűen lesznek olyan kihívások, akiknek az egyik, lesznek olyan kihívások, akiknek a másik fog jobban tudni megfelelni. Tehát mi önmagában ösztönből preferáljuk azokat a csapatokat, ahol sokféle szereplő van. Felkészültséget, szakmaiságot, személyiséget, nemiséget tekintve. Ezért egy csomó olyan vállalkozásunk van, akik egyébként minden tekintetben sokszínűek, és női alapítók és női szereplők is vannak közöttük. Hogy kifejezetten csak női vállalkozók részére van a programunk, ilyen nincsen, de ez egyébként inkább állami feladat szokott lenni, és egyébként volt olyan állami alap, aminek volt ilyen programja. De amit elmondtam, abból az is következik, hogy mi azt tartjuk előnynek, hogyha sokféle szereplő van egy projektben. Tehát amikor valaki azt tartja főküldetésének, hogy csak nők legyenek egy csapatban, akkor ott hajlamosak vagyunk felhívni arra a figyelmet, hogy az sem feltétlenül erősség, meg az sem feltétlenül jó. Mert látok ilyen statisztikákat a piacon, hogy mennyi befektetést kapnak a csak nők által alapított vállalkozások. Biztos lehet ennek pozitív társadalmi hatása, de befektetői logikában egyébként továbbra is az a preferencia, hogy vegyes típusú csapatokba fektessünk be, és abban meg tudjuk védeni saját magunkat, hogy miért nem olyan projektbe fektetünk be, amik vagy csak férfiak, vagy csak nők alapítottak. És érdekes, hogy egyébként a saját portfóliónkon belül kapunk mondjuk úgy szofisztikált visszajelzéseket. Például egy időben nagyon divatos volt az a Women Startup Competition típusú megmérettetés. És akkor ugye ezt megkérdeztük azoktól a projektekből, ahol voltak női alapítók, hogy van-e kedvük elindulni. És a tipikus válasz az volt, hogy nincs, tehát ők startup competition-en elindulnak. De hogy miért kell olyan helyzetet teremteni, mint hogyha a nőknek egy ilyen külön ligát kéne csinálni, és nem versenyezhetnének a férfiakkal. Tehát ez pont nem azt segíti, hogy azt mondjuk, hogy ezek egyenrangú szereplők és egyenrangú vállalkozók a piacon. Tehát mi, mondom, a heterogenitásban, a sokszínűségben hiszünk, ezt üzleti előnynek, pénzügyi előnynek tartjuk és gondoljuk, és ez önmagában járhat azzal a hatással, hogy ezzel kvázi támogatjuk a nők vállalkozók válását, de közben meggyőződésünk, hogy ehhez kell oktatási háttér, kell társadalmi háttér, ami ezt lehetővé is teszi.
Ugye már többször beszéltél arról, hogy mi a vonzó számotokra, mint befektető, de akkor fordítsuk meg, mi az, ami ilyen abszolút no-go zóna. Tehát vannak-e olyan területek, ahova te mondjuk semmiképp sem fektetnél, vagy van-e valami olyasmi, amire általában szoktad mondani, hogy ezt inkább ne?
Hát ugye nyilván ESG szabályokat követő befektetőként vannak kizárt iparágak, tehát ezt önmagában fel tudnám sorolni, csak fölösleges, mert szerintem ezt mindenki magától kitalálja, hogy milyen típusú iparágakba nem vállalunk szerepet. Egyébként meg ezt projekt alapon szoktuk mérlegelni, hogy mi az, amit hozzánk kevésbé passzolónak tartunk, tehát nincsen egy ilyen kizár, nincs fekete listánk, hogy mi az, amiben nem szállunk be azokon az iparágakon kívül, amit egyébként társadalmilag, közös társadalmi konszenzus alapján nem tartunk hasznos iparágnak. De ezt egyedileg szoktuk mérlegelni, ha úgy látjuk, hogy valamilyen projekt, vagy valamilyen projektgazda az nem úgy, nem abba az irányba, nem arra felé fogja elvinni a dolgokat, amiket mi szeretnénk. Régóta a piacon vagyunk, égettük is meg már magunkat befektetésekkel, tehát voltak olyan történeteink, ahol egyszerűen akár lehetett is volna jó vállalkozás, de olyan viszony alakult ki az alapítókkal, hogy abból csak fölösleges balhék voltak. Tehát ebben már tapasztaltak vagyunk, és szerintem előre látjuk a konfliktusos és rossz irányba, várhatóan rossz irányba forduló történeteket, tehát inkább ilyen alapon szűrünk, hogy csak egy potenciális profit kedvéért nem fogunk bármit megtenni.
És volt olyan emlékezetes befektetésed, ahol az első reakciód mondjuk az volt, hogy biztos, hogy nem, de aztán valami meggyőzött?
Gondolkodnom kell. Az fontos a mi működésünkről elmondani, hogy az első véleményeket nem én alakítom ki a projektekről. És ennek oka van, bár egyébként nyilván egy bizonyos cégméret fölött ez a normális, tehát nem foglalkozhatom én személyesen az összes bejövő projekttel, de én hajlamos vagyok több projektre pozitív véleményt mondani, mint a kollégáim. És ez egyszerűen azért van, mert én egy megoldó típusú személyiség vagyok. Tehát én az a típusú személyiség vagyok, aki ha problémát lát, akkor rögtön azok a reflexek jönnek elő belőlem, hogy azt hogyan lehet megoldani. Minden projekt, ami bejön, annak egy csomó problémája lesz. Csak én ezt úgy levetítem magam elé, és mindig elmondom, hogy azt hogy kell megoldani, és ezt mert többször fordul, hogy hajlamos vagyok elfejteni, hogy azt nem nekem kell megoldani. Én segíthetem majd abban a pillanatban a megoldásokat, de ugye nekünk azt kell megmondani, hogy azok az emberek meg fogják-e tudni oldani, azok, akik azt a vállalkozást csinálják. És ebben a kollégáim jelentős része sokkal konzervatívabb, mint én. Tehát inkább fordítva szokott lenni, hogy én úgy könnyen belelátom a projektbe, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, mert azt gondolom, hogy ezt úgy meg lehetne csinálni, és aztán a kollégák, azok, akik belelátják azt, hogy na, azok azt, hogy fogják elszúrni, azok, akik egyébként csinálnák. Tehát én most már hagyom abszolút, hogy a kollégák egy előzetes véleményt fogalmazzanak meg, és aztán csak azokba a projektbe megmerülök bele, amik az ő szűrőiken átmennek, és ott már tényleg csak a nagyon-nagyon szarvas hibák jöhetnek elő. De azért el kell mondani, hogy azt, ahogy már az elején céloztam rá, kevés olyan projekt van, amiből rögtön az lesz, amiről az elején gondolják az alapítók, meg a befektetők is, hogy lesz. Tehát érdekes módon most egy picit el fogunk kalandozni a piaci speciális szegmensébe. Nekünk nagyon sikeres befektetéseink voltak úgynevezett secondaries típusú projektekben. A secondaries befektetés az azt jelenti, hogy valaki már megcsinálta azt a befektetést, valaki beszállt, de nem oda jutott, ahova akarták volna, és akkor a befektető, vagy a befektetők is az alapítók egy része, ki akar szállni, és keresnek egy olyan befektetőt, aki átveszi azt az egész projektet, egy ilyen másodlagos piaci transzakcióba kivásárolja a korábbi befektetőket, esetleg bizonyos alapítókat kiszed a projektből, és megpróbálja újra szabni a projektet, és sikerre vinni. Nekünk olyan típusú projektünk is volt, úgynevezett ilyen secondaries befektetésben, amit én még más alapkezelő vezetőjeként indítottam el első befektetési körben, akkor befektettünk, utána vergődött a projekt 6-8 évig, és utána most már okszóként átvettük ezt a projektet, és a vergődés után rendbe tudtuk tenni, és tudtunk belőle sikeres exitet csinálni. És nem egy ilyen projektünk volt, amit egyébként átvettünk mástól, és sokkal jobb pályára tudtuk állítani, mint ami eredeti pályán volt. Ezeknek most megvan a piaca, mert ahogy megbeszéltük, ugye volt egy évtized, ahol teljesen más gondolkodással fektettek be befektetők. A túlfinanszírozás, a túlzott optimizmus sokszor nehéz pályára állítja a céget, tehát azért mondom, hogy ez nem egyedi példa, hogy az úgynevezett ilyen másodlagos piaci transzakciókban még jobb sorsra érdemes cégeket át lehet venni, ki lehet könnyíteni a korábbi tulajdonosi struktúrát, leírni korábbi veszteségeket és újraindítani a projektet, és lehet belőlük jó projektet csinálni. Ha megnézem az elmúlt 4-5 évünket, nekünk ezek voltak a legsikeresebb befektetéseink igazából. Tehát ez a korábban picit elszúrt, vagy picit elnehezült projektek újraszabása és helyes pályára állítása. Ezekből sikeresebb exiteket csináltunk. Remélem majd a korai fázisú befektetésekből is tudunk sikeres exiteket csinálni, de ezekből a jelenlegi piaci környezetben egyelőre jobb megtérülést és sikeresebb exiteket tudtunk csinálni, mint a hagyományos korai fázisú befektetésekből.
Tiszta sor. És így adásunk vége felé még azt a kérdést szoktuk mindig feltenni, hogy ha lenne egy jó tanácsod, te esetedben mondjuk egy startup, vagy egy startup létrehozásában gondolkozó személynek, akkor az mi lenne?
Amellett, hogy olvass el ezt a remek összefoglalót, amit a DeepSeek leírt, majd osszátok meg velük valamilyen felületen. Én azt gondolom, hogy ha valakinek van hajlama, ambíciója vállalkozni, és van ötlete, akkor először ezt az ötletet ossza meg olyan emberekkel, akikkel hajlandó lenne együtt dolgozni vállalkozásokon. Tehát ne befektetőt keressen elsőre. Ne az legyen az első dolga, hogy van egy zseniális világmegváltó ötletem, hol van rá a pénz. Először társakat keressen. Keressen olyan társakat, akik picit máshoz értenek, mint ő, de hajlandóak belefeledkezni abba a vízióba, hajlandóak elhinni azt az álmot, amit ő elhitt. Ha így 2-3 fős csapat összeállt, akik képesek megcsinálni a vállalkozást, akkor kezdjenek el próbálkozni, kezdjenek el dolgozni. Nyilván ameddig a tartalékaik ezt bírják, nyilván ameddig kiki ezt tudja saját erőforrásból csinálni, de hogy szerezzék meg az első tapasztalatokat. Az első tapasztalatok alapján döntsék el, hogy kell-e mástól pénzt bevonni ahhoz, hogy ez a vállalkozás működjön. Mert nem biztos, hogy kell. Ha végignézzük a hazai sikeres technológiai cégeknek a történetét, tudunk olyat mondani, aki organikusan növekedett. Úgynevezett bootstrappelésnek hívják ezt, de egyébként a mi befektetői körünkben van olyan részvényes, aki bőven, nem tudom, 10 millió euró felett adta el a cégét, úgyhogy abban soha egy fillér befektetői pénzt nem vont be, hanem saját maga, meg a saját maga által összerakott csapata végigvitte, és befektetési pénz nélkül ez a bőven sok számjegyű eurós vételára 100%-ban az ő élet nem kell befektetőkön osztozkodni vele. És akkor menjen el valaki befektetőhöz, ha azt gondolja, hogy a befektetési pénzből ő exponenciálisan többet tud építeni, mint anélkül. És az ahhoz szükséges, hogy egy sokkal nagyobb sikeres vállalkozást tudjon építeni. És a befektetőhöz már úgy menjen el, hogy van csapat, megfelelően heterogén módon megfelelő kompetenciákkal, van egy-két próbálkozás, amiről már azt tudja mondani, hogy ilyen típusú felhasználók, ezeket a visszajelzéseket adták, ezt várják tőlünk, és ki van számolva, hogy miért érdemes ebbe a vállalkozásba pénzt bevonni, és miért nem érdemesebb saját erőből elvinni bármeddig is. Így érdemes elmenni egy befektetőhöz, és így érdemes beszélgetni vele. Nem a befektetői érdekek miatt, mert a befektető egyébként nagyon tapasztalt és ügyes abban, hogy bármilyen típusú vállalkozás megvédje a saját befektetési érdekeit, hanem az alapító saját érdeke miatt, hogy a lehető legjobb céget építse majd a saját ötletéből.
Köszönjük szépen Oszkó Péternek, és azt is, hogy eljöttél ide hozzánk, nektek pedig, hogy meghallgattatok minket. Köszönjük szépen, sziasztok!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!